Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vitézy Dávid, a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület és az LMP közös főpolgármester jelöltje. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Köszönöm a meghívást.
Hogy látja most mi Budapest főváros főpolgármesterének legfontosabb feladata?
Az, hogy vezesse a várost, és ne a Facebookon tegye ezt, hanem a valóságban tegye ezt. Oldja meg azokat a problémákat, amelyek a budapestiek életét nehezítik. Ez egy gyönyörű város, büszkék vagyunk rá, szeretjük. Amikor kritizáljuk, akkor én magam kritizálom, az mindig szeretetből van. Bármere járok a városban, minden nap tömegközlekedem, járok aluljárókban, átszállok a külső kerületi csomópontokban, minden problémát az ember észrevesz, és úgy elraktározza magába, és bosszantja, és azt érzem mindig, hogy ezt lehetne jobban csinálni. Ez vezetett odáig, hogy úgy döntöttem, hogy elindulok a főpolgármester választáson, és azt gondolom, hogy főpolgármesterként tudnám ezt a szemléletet képviselni abban, hogy egyrésztről a fővárosnak a világos hatáskörébe eső kérdésekben eredményesebben is jobban lehessen működtetni a közszolgáltatásokat, lehessen végre fejleszteni Budapestet, ne a pártpolitikai csatákról szóljon minden, ne egy permanens ellenzéki miniszterelnök jelölti kampányt vigyen a főpolgármester a városházáról, szemben a kormánnyal, amelyik meg egy ilyen Budapest vidék ellentétet próbál mindig élezni, és valóban elvon forrásokat a fővárostól, valóban sokszor nehezíti a főváros fejlesztését, de nem mindig ez az oda-vissza egymásra mutogatás és panaszkodás legyen csak, hanem a főváros még azon keretek között, ami van neki, igenis sokkal többet tudna tenni. Ezekről beszélhetünk nyilván konkrétan: lakhatás, közlekedés, zöld felületek, közterületek, közúti közlekedés, szociális ügyek területén. Másrésztről vannak az állam, a kormányzat, egész pontosan a kormány hatáskörébe tartozó kérdések, mint az egészségügy vagy a hévek fejlesztése, ahol pedig azt gondolom, hogy azt a fajta szemléletet érdemes követni, hogy a főpolgármester először, másodszor és harmadszor tegyen világos javaslatokat, próbálja meg tárgyalóasztalhoz ülni, és így eredményeket elérni a kormányzatnál, de ha nem megy, akkor természetesen meg kell tudnia fogalmazni világosan azt, hogy milyen problémák vannak, és milyen javaslatai vannak, és a nyilvánossághoz tudnia kell fordulni. Tehát az sem lehet megoldás, hogyha a kormány szóvivő ül Budapest élén, és ő a főpolgármester, mert nyilván a kormány szóvivőjeként és a kormány megbízottjaként akkor nem tudnák képviselni a kormánnyal szemben a budapestiek érdekeit, amikor erre szükség lenne. Tehát a kormány szóvivővel és a jelenlegi főpolgármesterrel, az örökös ellenzéki miniszterelnök jelölttel szemben egy olyan harmadik javaslatot, ajánlatot szeretnék tenni a főpolgármester jelöltségemmel a budapestiek számára, ami a gyurcsányozás és orbánozás helyett a Budapestről szóló Budapest politikára tesz ajánlatot.
De milyen lapot osztanak egy budapesti főpolgármesternek egy olyan rendszerben, ahol a kormány nagyon erős, folyamatosan bővíti a hatásköreit, oktatás, egészségügy, nincsen regionális szint, van egy nagyon erős főpolgármester, mert közvetlenül választják, meg ott vannak az önálló hercegségek, az önkormányzatok Budapest területén.
Egyikkel sem tudok vitatkozni abból, amit most felsorolt, ez egy nagyon speciális rendszer. Szélsőségesen centralizált hely ez a Magyarország, és ez nem 2010 óta van csak így, de már a rendszerváltás óta így alakult ki, és nyilván 2010 óta ez az oktatás és az egészségügy és több más közszolgáltatás államosításával csak még tovább fokozódott. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a főpolgármester nem egy szimbolikus pozíció, nem egy sok lájkot összegyűjtő Facebook oldal, nem egy olyan fajta politikus, akit azért választunk, hogy megtestesítsen egy alternatív miniszterelnöki szerepet, aki mindig jelen van a közéletben, mindenről van véleménye, hanem nagyon is egy óriási, nagy intézményrendszer, a fővárosi önkormányzat irányításáért felelős személyként választjuk meg, akinek azért vannak bőven közvetlen jogkörei arra, hogy eljárjon és irányítsa a fejlesztéseket és a működtetés Budapesten, a város tisztasága, a városépítés szabályozása, a közlekedés, ami nyilván hozzám régóta közel álló terület, a szociális kérdések, a közrend, ami nem a rendőrség hatáskörébe tartozó kérdések, hanem az egyéb együttélési szabályok betartása terén, a lakhatás területén, a zöld felületek területén azért nagyon jelentős intézményrendszer és hatáskör van a fővárosi önkormányzatnál, és bár szerintem joggal kritizálja Karácsony Gergely azt, hogy a kormány egyre nagyobb adóterhet tesz a fővárosra szolidaritási adó címen, de azért a kommunikációja rendkívül zavaros és következetlen ebbe az ügyben. Hogyha megnézzük, akkor a fővárosi önkormányzat, nem szeretném a hallgatókat túl sok számmal terhelni, de mégiscsak az a helyzet, hogy 2021-ben 122 milliárd forintból iparüzési adóbevételből gazdálkodott a szolidaritási adó után, tehát a kormányzati elvonások után, 2024-ben ez a szám 228 milliárd forint, tehát majdnem 90%-kal több. Tehát egy nagyon jelentős gazdasági erősödése a budapesti vállalkozásoknak, hiszen ők fizetik ezt az adót, azért még a kormányzati elvonások után is azt hozza, hogy azért Budapest anyagi lehetőségei nőnek. Tehát én azt a narratívát nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy a főpolgármester nem csinálhat semmit. Budapesten minden kátyúról és minden problémáról csak is kizárólag a kormány tehet, miközben a sok mindenről tehet a kormány, ez nem kérdés, és ezért a főpolgármester nem tud semmit más csinálni, csak panaszkodni. Én ezt a szerepfelfogást nem osztom, és ebben itt a első megszólalásaimban példaként meg is említettem néhány polgármestert, akár Botka Lászlót Szegedről, vagy Baranyi Krisztinát Ferencvárosból, vagy Örsi Gergelyt a második kerületből, akik nyilvánvalóan ellenzéki pozíciót foglalnak el, és ellenzéki polgármesterek, de teljesen világos róluk mindenkinek, hogy amikor kell, meg tudnak állapodni a kormánnyal, egyértelműen a településük érdekeit tekintik elsőnek, és nem azt látjuk, hogy folyamatosan panaszkodnak és másokra mutogatnak, hanem haladnak előre a városok fejlesztésében. Baranyi Krisztina, aki teljesen egyértelműen ellenzéki szereplő, mégis el tudta érni a kormánynál, hogy a teljes Ferencvárosi rendelőintézet megújuljon, vagy Botka László meg tudott állapodni a kormánnyal egy új elektromos autógyár, vagy egy új lézerközpont fejlesztéséről.
Sem Baranyi Krisztina, sem Botka László nem köthető most már igazán ellenzéki pártokhoz. Baranyi Krisztina sose volt ellenzéki pártag, ha én jól tudom. Botka László meg kisodródott a Magyar Szocialista Pártból, miután egyszer miniszterelnök jelöltjük volt. Van olyan szándéka, hogy például Baranyi Krisztinát vagy az MSZP-t megnyerje támogatónak?
Ugye engem egy civil szervezet és az LMP támogat. Ugye ebből alapvetően szerintem az LMP szorul abban az értelemben magyarázatra, hogy nagyon máshonnan jövünk. Ők 2022-ben még az ellenzéki összefogás tagjai voltak. Én országos közlekedéspolitikai feladatokat láttam el, illetve előtt a Budapest Fejlesztési Központot vezettem, ami egy kormányzati intézmény volt. Mind a ketten egy tekintetben közös álláspontra vagy abban a tekintetben jutottunk közös álláspontra, inkább így fogalmazok, hogy az a fajta pártpolitikai csatározás, ami minden ügyet átsző, minden kérdést felülír Budapesten, az így nem mehet tovább. És el kell kezdeni Budapestről Budapest politikaként beszélni. Az nem mehet tovább, hogy Budapesten minden ügy országos pártpolitikai ügy, minden kérdés az országos pártpolitikai harc része, kizárólag a Városháza egy ilyen ellenzéki hitfőállásként működik, ahol amikor esetleg a kormánnyal erőre lehetne lépni egy ügybe, akkor is inkább azt keresik, hogy lehet ebből konfliktus generálni, és ez persze fordítva is így van. Ebből ki kéne lépni, ebbe ők is eljutottak idáig, én is eljutottam idáig, más irányba jöttünk, de ebbe tudtunk megállapodni, de azért az egy nagyon fontos kikötésem volt, hogy amennyire csak lehet a pártpolitikát háttérbe kell szorítani a budapesti politikában. Két ponton állapodtunk meg ebben. Az egyik az volt, hogy a lista többséget, hiszen egy fővárosi listás választás előtt állunk, két szavazó lesz, lap lesz a budapestiek előtt, meg még sok másik, de Budapest kapcsán kettő. Az egyik a főpolgármesteri, a másik a fővárosi lista. Ugye emellett lesznek kerületi polgármester, meg európai parlamenti választás is, de azt most hagyjuk. Fővárosban lista és főpolgármester, lesz olyan lista, amit én vezetek, és amin 70%-ban szakemberek, civilek, nem pártpolitikai emberek fognak állni. Ez volt a feltételem, ezt elfogadták. A másik pedig az volt, hogy a fővárosi cégek, közszolgáltatók, igazgató tanácsait, felügyelőbizottságait ne pártpolitikusokkal töltsék föl, ne egy pártpolitikai kifizetőhely legyen a budapesti intézményrendszer. Ma a BKK igazgatóságát, ami a legnagyobb fővárosi cég, Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter, a Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere vezeti, a fővárosi vagyonkezelő igazgatóságában Gályé Zoltán volt kormányszóvivőül, de Tarlós István idején a BKK felügyelőbizottságát Papcsák Ferenc, fideszes országgyűlési képviselő vezette. Szerintem ez nincs rendjén, szakemberekre van szükség. Az LMP is elfogadta magára nézve, hogy pártpolitikusoktól mentes lesz ez a fővárosi intézményrendszer, hogyha engem a budapestiek megválasztanak főpolgármesternek. Ezt egyértelműen vállalom, és ez így is lesz. A többi párt kapcsán én azt, hogy ehhez a fajta együttműködéshez melyik párt hogy viszonyul, nyilván ezt nekik kell eldönteni. Én nem számítok arra, hogy ehhez a két jelölő szervezethez képest mások lesznek a szavazólapon a nevem mellett. A kutyapárt szerintem egy nagyon is érvényes alternatív ajánlatot fogalmaz meg a szintén hozzánk hasonlóan a két nagy politikai tömbhöz hasonlóan, hogyha, vagy bocsánat, velük szemben. Nyilván, hogyha én egy ilyen hivatásos politikus lennék, akkor, az, akkor mivel valahol hasonló az ajánlatunk, akkor meg se kéne őket említenem, vagy biztos ezt tanácsolnák, de én nem így viszonyulok ehhez. Én pont úgy viszonyulok inkább ehhez, hogy a két farkó kutyapártban egy potenciális szövetségest látok. Ők ugye eddig azt követték, hogy nem neveznek meg olyan főpolgármester jelöltet, akit támogatnak. Nem tudom, hogy ezen szeretnének-e változtatni, ez az ő döntésük, de mivel várhatóan a fővárosi közgyűlésben ők is ott lesznek, én arra számítok, hogy velük közösen is tudunk azon dolgozni, hogy megtestesítsük a két nagy országos pártpolitikai háborút folytató tömbtől eltérő erőt a fővárosi közgyűlésben, és ezzel akár közel legyünk, vagy el is érjük a többséget.
Ha jól értem, akkor a civil szervezet és az LMP listáját ön fogja vezetni, és ha közvetlen főpolgármester választáson nyer, akkor ott a lista egyel előre lép, és akkor a főpolgármester, és ha a lista megkapta az 5%-et, akkor ők is mennek, amennyiben mehetnek. Tehát ez az elképzelés.
Így van, és én azt remélem, hogy itt nem az 5% lesz a kérdés, hanem az, hogy a listáról hányan jutnak be pontosan, és az, azt remélem, hogy nem az 1-2, hanem egy jóval nagyobb szám lesz.
Mikor nevezik meg, hogy kik lesznek a listán? Mi az akadálya annak, hogy most beszéljünk erről, és neveket tudjunk hallani?
Meg fogjuk ezt nevezni a jelöltállítás határideje előtt. Azért jelenleg azok a,
április
20, igen, azért azok a pártok, ahol, akik régóta politizálnak, ahol a jelöltek kiválasztása úgy zajlik, hogy vannak önként jelentkező karrierpolitikusok, akik jelentkeznek a listára, és aztán ül Orbán Viktor, vagy valamelyik embere, vagy Gyurcsány Ferenc, és valamelyik embere, és eldöntik, hogy ki lehet a listán, és ki nem, és ez egy viszonylag egyszerű folyamat. Ott sincs megnevezve a lista. Se a Fidesz, se a DK, se más párt listáját nem ismerjük. Egyébként a kutyákét se jelenleg. Mi sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mert nekem meg kell győznem olyan szakembereket, akik az elmúlt másfél, két, három évtized magyar politikája nyomán hallani se akarnak úgy maguktól arról, hogy újra politikával, vagy egyáltalán politikával foglalkozzanak, arról, hogy próbáljuk ezt meg mégis, próbáljuk meg ettől az országos pártpolitikai háborúskodástól amennyire lehet távolítani a budapesti politikát, és egy olyan alternatív ajánlatot tenni a budapestieknek, ahol a saját életútjukkal, a saját szakmai hátterükkel, önálló helyi értékkel bíró szakemberek is lehetőséget kapnak arra, hogy a fővárosi közgyűlés tagjai legyenek.
De jól értem, akkor nem ma született szakembereket keres, hanem olyanokat, akik már régóta szakemberek, de sose voltak párthoz köthetőek az előéletükbe se. Ahogy megnevezi őket, mindenki kutatni fogja, hogy dolgozott-e pártnak bárhol, bármikor.
Ez nyilván így lesz. És igen, most az, hogy mekkora tapasztalatuk van, nyilván vannak, akiknek nagyobb tapasztalata van, vannak, akik fiatalabbak, és letettek már valamit az asztalra, de azért a karrierjük elején vannak. Sokakkal beszélgettünk, van, akivel már meg is állapodtunk, egy pici türelmet még kérek, és meg fogjuk nevezni ezt a listát. Egy olyan ajánlatunk lesz a budapestiek számára, ami ezt a fajta pozíciót meg fogja testesíteni, hogy ne a pártpolitikai csatározás folytatódjon Budapesten, hanem végre Budapest valódi kérdéseiről, valódi városfejlesztésről szóljon a budapesti politika, ezt fogjuk képviselni.
A másik feltétel, hogy kitakarítja a főváros vezetését a pártpolitikusoktól, mivel fogja akkor megvásárolni a pártok lojalitását, hogyha valamiről majd szavazni kell? Nem véletlenül ülnek ott emberek, állással vannak megfizetve, nem?
A főpolgármester választás egy elég speciális választás, hiszen úgy választ a budapestiek többsége közvetlenül egy főpolgármestert, hogy ott egy együttműködési kényszer jön létre a fővárosi közgyűlés frakcióival, mindenkori többségével. Én szerintem ez a fajta közvetlen felhatalmazás a főpolgármester számára pontosan arra ad lehetőséget, hogy ilyen nagy kérdésekben egy olyan direkt választói felhatalmazást kapjon, amire aztán tud hivatkozni, amihez tudja és köteles is magát tartani, és amihez aztán a többi szereplőnek is igazodnia kell. Tehát én azt remélem, hogyha most itt is önöknek is elmondtam, a hallgatók is hallották, elmondtam már több más interjúban, és el is fogom még, hogy ez nekem egy kulcskérdés, hogy ne pártpolitikusok üljenek az igazgatóságokba, és ne ilyen pártok megvásárlására szolgáló kifizetőhely legyen ez, ahogyan a kérdésében fogalmazott.
Karácsony Gergely is azt mondta, hogy nem lesz politikai zsákmányszerzés főpolgármesteri választása után röviddel ugyanabban a székben.
És aztán Traskovics Tibor lett a BKK igazgatósági elnöke. De olyat is mondott egyébként, hogy ez benne van a programjában, hogy minden fővárosi nagy cég igazgatóságának egy harmada nő lesz. Ez nem is egy túl ambiciózus vállalás, hiszen sokszor manapság azért fele-fele nemi arányokat szoktak célul kitűzni, de szerintem helyes, hogy első lépésként egy harmados arányt megcéloztak. Ehhez képest ma az a helyzet, hogy a BKK-ban, a BKV-ban, a budapesti vagyonkezelőben, a fővárosi vízművekben és a fővárosi csatornázási művekben, tehát a legnagyobb fővárosi cégekben 6 férfi és egy nő ül az igazgatóságban mindegyiknél. Ez nem, hogy egy harmad nincs, de annak töredéke sem. Pedig ezt aztán nem Orbán Viktor akadályozta meg, nem a Covid akadályozta meg, nem a kormány ármánykodása akadályozta meg, hanem valóban ezek a koalíciós alkuk, hogy fontosabb volt Draskovics Tibort vagy Gályi Zoltánt ültetni ezekre a helyekre, mint tartani ezt a fajta vállalást. Tehát én nyilván ezt a vállalást minimum programként vállalom, hogy azt, amit Karácsony Gergely nem tett meg abban, hogy a nők számára nagyobb lehetőséget adjunk részt venni a fővárosi intézményrendszerben, ezt meg fogjuk adni. De ezen túl is szerintem ez jól mutatja azt, hogy valóban ígéretek voltak, de mégiscsak egy politikai kifizetőhelyként működtek ezek a fővárosi cégek. Én ezen változtatni szeretnék, ehhez tartani fogom magam, és itt szerintem van még egy fontos körülmény, amit érdemes elmondani, hogy a főpolgármester ilyen tekintetben egy nagyobb felhatalmazásra bíró szereplő, mint mondjuk egy kerületi polgármester, vagy akár egy megyejogú város polgármestere, hiszen személyi és szervezeti kérdésekben a fővárosi közgyűlés kötve van a főpolgármester előterjesztéséhez. Ezzel a jogkörömmel élni szeretnék, hogyha megválasztanak a budapestiek, tehát egész biztosak lehetnek abban, hogy pártpolitikusoknak a delegálására a BKK, vagy a BKV, vagy a vagyonkezelő, vagy bármelyik fővárosi intézmény igazgatóságába javaslatot nem fogok tenni, és ha nem fogok javaslatot tenni főpolgármesterként, akkor ilyen döntés nem is születhet.
Melyek Budapest legfontosabb kérdései ma, ön szerint?
Lakhatás, egészségügy, közlekedés, utak és közterületek, és egy általánosabb, ezt valószínűleg nem sokszor szokták megnevezni, de én abban a videóban is, amiben bejelentettem a főpolgármester indulásomat, ezt megtettem. A külső kerületek általános elhanyagoltsága, hogy a várospolitika magára hagyta a körúton túli Budapestet, a fejlesztési források nagy része a turista belvárosba összpontosul, a közlekedésfejlesztés is oda összpontosul. Én szerintem el kell kezdenünk a Budapest politikát olyan helyeken folytatni, ahol az emberek élnek. A budapestiek háromnegyede a körúton kívül él, és itt közlekedésfejlesztésre, nagy budapesti közlekedési csomópontok rendbetételére, zöld felületek fejlesztésére legalább ugyanannyira, sőt szerintem sokkal inkább szükség van. Hogy mondjak egy nagyon eklatáns példát. Lebeszélnének arról engem a különböző kampányokkal foglalkozó szakemberek, hogy ilyeneket mondjak, de ebben nem hallgatnék rájuk, ugye nem szokás egy főpolgármesteri kampányban arról beszélni, hogy valaki mit nem csinálna, de én most elég világosan szeretném azt megfogalmazni, hogy nem fogjuk a Clark Ádám teret újra átépíteni körforgalomból körforgalommal, hogyha én leszek a főpolgármester. Ugye Karácsony Gergelynek ez az egyik nagy uniós vállalása, hogy a Clark Ádám teret újra megint átépíti, hogy ott könnyebb legyen biciklizni, miközben át volt építve már többször az elmúlt években. Ez megint a budai vár, a Lánchíd között a turista belvárosnak egy újabb fejlesztése. Persze, én nem azt mondom, hogy ezt nem lehet egyszer megcsinálni, vagy ne lenne erre egyszer szükség. Na de most az uniós forrásokból hát inkább rakjuk rendbe az Ecseri úti metroállomás környékét, az Újpest központit, a Kökit, a határútat, az Őrsvezérterét. Ennyire nyilván nem is fog mind forrás jutni mondjuk a Clark Ádám tér pénzéből, de csak a szemléletet mondom, Budapest nagy közlekedési külső városrészi csomópontjai nem akadálymentesek jellemzően, sok helyen az üzletek évek óta zárva vannak, rohad az egész. Nyilván köztisztasági problémák is vannak, bár ahhoz nem kell uniós pénz, hogy kitakarítsuk őket. És az egész környezet sokszor ott felejtődött a 70-es, 80-as évek óta.
De ezt meg tudja csinálni egy budapesti főpolgármester egyedül, a turista mágnes beruházásokat le tudja csavarni, úgyhogy nem fog nála könyörögni az egész magyarországi turizmus, amikor a Magyarországra irányuló turizmus legnagyobb része az Budapestre jön. Nyilván azért, mert belül szép.
Én nem turizmus ellenes vagyok, csak azt mondom, hogy a budapesti várospolitikának például az uniós forrásokat nem kizárólag az ilyen helyeken kell elkölteni. Elkölt egyébként a kormány nagyon sok pénzt ezeken a helyeken. Hát a kormánynak messze a legnagyobb és szinte az egyetlen még létező fővárosi beruházása a vár rekonstrukciója. Én szerintem a fővárosnak éppen ezért példát kéne azzal mutatni, hogy nem csak ezzel a területtel foglalkozik. Egyébként a turizmus kapcsán én azt gondolom, hogy a budapestiek számára inkább amellett, hogy én nem vagyok turizmus ellenes, nem gondolom azt, hogy Budapestnek jó lenne, ha kevesebb turista jönne, sőt azt gondolom, az lenne a jó, ha többen jönnének a gazdaság szempontjából, és minél fizetőképesebb turisták jönnének. De szerintem kell arról a problémáról beszélni, hogy Budapest a határán van az elturistásodás jelenségének, amivel sok nagy nyugat-európai város is küzd. Néhány példát hadd emeljek ki ebből. Mondjuk a Nagyvásárcsarnokban ma már több ilyen ilyen szuvenír és bóvliárus van, mint amennyi szerintem ahhoz, hogy ez egy színvonalas budapesti piacként működjön, szükséges lenne, ugye ez egy fővárosi fönntartású intézmény, szerintem ki kéne nyitni azt a kérdést. Nem akarok megbántani senkit, aki ott ezzel keresi a kenyerét, de hát azért mégiscsak. Tehát színvonalas a magyar konyhát bemutató, vagy reprezentáló helyekre, ahol meg lehet enni egy jó lángost, persze szükség van, sőt, nagyon támogatnám, hogy legyen, de azért a piac maradjon meg a budapestieké, amellett, hogy a turisták számára tényleg olyan képet mutattunk, amilyet mutatni szeretnénk Budapestről, nem a gagyit, hogy a budapesti gyógyfürdőkbe ma már sokszor be se lehet jutni budapestiként, nem csak az ára miatt, az is nagyon magas, de amiatt sem, mert annyira tele vannak. Szerintem kellenek védett idősávok, ahol csak budapesti lakcímmel rendelkezők tudnak például mondjuk a reggeli órákban elmenni a Rudasba. Ez lehet, hogy valaki turista ellenességnek fogja lefesteni, ám legyen, de szerintem a budapesti gyógyfürdők történetileg arra jöttek létre, hogy a budapestieket szolgálják. Az, hogy ezekből teljesen kiszoruljanak a budapestiek az árazás és a tumultus miatt, ez nincs rendjén. Az Airbnb kérdést is szerintem ki kell nyitni újra, hogy helyese az, hogy a budapesti lakásállomány egyre jobban elturistásodik abban az értelemben, hogy erre használják. És itt én nem vagyok a teljes tiltás híve, mielőtt ezt valaki félreérti, de szerintem kell korlátokat szabni ennek a jelenségnek. Szállodahajó kérdést szerintem ki kell nyitni, hogy helyese az, hogy Budapest legjobb Dunapartjain szállodahajók áldogálnak. Karácsony Gergely megígérte, hogy ez nem így lesz, nem történt semmi ez ügyben sem. Egyébként az Airbnb-t is megígérte, az ügyben sem történt semmi. A szállodahajók kapcsán én azt gondolom, hogy a legértékesebb pesti rakparti szakaszokon szükségesebb lenne az, hogy olyan úszóművek kerüljenek elhelyezésre, ahol a rakparton sétáló emberek le tudnak ülni, meg tudnak inni egy kávét vagy egy sört, ki tudnak ülni, kiterjesztjük a közterületet vele, és én még azt is el tudnám képzelni, hogy akár egy olyan úszóművön elhelyezett úszoda helyet kapjon Budapesten, mint amilyen régen itt volt, ha régszer nézzük a régi budapesti képeket, volt ilyen. Ma is van Berlinben, vagy Párizsban, a Szajnán, sok európai városban ilyen, ahol lényegében egy ilyen kihelyezett strandként működik a folyópart.
Egy időben volt kísérlet a homok, de Budapest fölmondhat ilyen szerződést az utaztató cégekkel, meg a nekik dolgozó szállodákkal, mert ha nem ott parkol a szálloda szájába a szállodahajó, akkor az nem olyan jó buli, hanem máshonnan kell
biztos nem a Facebookon kell ezt intézni, mint ahogy ma a várospolitika jellemzően ezt az eszközt használja mindenre. Én szerintem a legnagyobb nemzetközi szállodahajós cégekkel és a Maharttal lehet ebben új alapokra helyezni az együttműködést. Azok a szerződések, amik a legértékesebb kikötőhelyek használati rendjét szabályozzák, lejárnak jövőre, tehát lesz módja a következő ciklusra megválasztott főpolgármesternek ezt újra tárgyalni, én ezzel a szemlélettel szeretném újra tárgyalni. Nem vagyok hajlandó azt a fajta érvelést elfogadni. Eddig se voltam, BKK-ba is foglalkoztunk ezzel, amikor ott vezérigazgató voltam, csak akkor épp nem jártak le a szerződések, és mire lejártak volna, már nem voltam ott. De nem vagyok hajlandó azt az érvelést elfogadni, mert azért nem jönnek Budapestre a szállodahajós turisták, mert két megállóval arrébb áll meg a szállodahajó. Elég szép, és elég nagy az a szép dunaparti rész Budapesten, hogy azért ez ne így működjön.
Az öt legfontosabb feladat között a lakhatást említette, az nem magánügy, akinek van pénze, az vesz lakást, a legnagyobb vagyontárgyunk a lakás. Azt csinálunk vele, amit akarunk, nem?
Ebben nem is szeretnék senkit korlátozni. Ugyanakkor a budapesti albérletárak elszállása ma már egy érdemi problémát jelent az egész főváros számára. Hogy érzékeltessem ezt egy példával. Ma, ha bemegyünk, nem nevezem meg konkrétan, de pontos példát fogok mondani, bemegyünk az egyik nagy budapesti kórház kardiológiai intenzív osztályára, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 16 ápoló helyett, akiknek ott szolgálatba kéne lennie, vagy amekkor az osztálynak a létszáma, heten vannak, és 9 álláshely üres. Szerintem gimnáziumokban is tapasztalunk ilyet fizika vagy biológia tanároknál. Biztosan tapasztalunk ilyet, ha elmegyünk egy hajléktalan szállóra, és megnézzük, hogy a szociális dolgozókból van elég. Ha megkérdezzük a budapesti rendőrfőkapitányt, szerintem be tud majd arról számolni, hogy a budapesti rendőrségnél is vannak hasonló problémák, és még hosszan sorolhatnánk. Állandóan keres dolgozókat a BKV. Budapesten ma a Bécsit lassan megközelítő albérletárakat látunk.
A trend, van kereslet. A trend, tudják fizetni, nem?
A trend egyre emelkedő, és ez azt jelenti, hogy főleg azokban az állásokban, ahol egyébként az állam vagy az egyéb közszolgáltatók alig tudnak többet fizetni, mint egy vidéki városban, Budapest versenyképességi hátrányt szenved, a lakhatás költségei miatt egész egyszerűen nem éri meg Budapestre jönni dolgozni. Másik oldalról pedig a fiataloknak egyre nehezebb elhagyni a szülői otthont és saját életet kezdeni, végképp családot alapítani, ami pedig nyilván demográfiai okokból is azt gondolom, hogy egy releváns probléma, hiszen azt szeretnénk, hogy legyen mondjuk családot alapítani, és megfelelő otthon találni ehhez. Ebben ma a budapesti lakásállomány az, hogy új lakásból nem épül elég, ebben egy akadályt jelent. Szerintem itt van teendője a fővárosi önkormányzatnak, és van is tervem arra, hogy ezt hogyan változtassuk meg. A tervem az, hogy Budapesten legalább 10 000 olyan szolgálati lakást felépítsünk a következő ciklusban, ami egyrészt bővíti a lakáskínálatot, tehát a lakáspiac többi részén is van egy ár, hűtő, egy áremelkedést hűtő hatása. Másrésztről egy lakbértámogatási rendszer segítségével lehetőséget ad arra, hogy azokat az ápolókat, tanárokat, szociális dolgozókat, rendőröket, buszgarázsban dolgozó szerelőket ilyen módon tudjuk segíteni abban, hogy megtalálják a bérlakásukat, akik esetleg ma már nem tudják ezt kifizetni, és ezért nincs elég jelentkező ezekre az állásokra. Tehát Budapest működőképességében tudjunk egyet előrelépni. És persze emellett lehet ezt egy olyan elemmel is kiegészíteni, ahol kifejezetten szociális alapon vagy fiataloknak szóló bérlakásállományt hozunk létre. Én ebben nem a fővárosi önkormányzat beruházási rendszerében szeretném ezt megvalósítani közpénzből, mert ez nem reális elképzelés szerintem ma, ilyen léptékben legalábbis, hanem azt gondolom, hogy ebbe be lehet vonni a magántőket. Hadd adjak el egy egész konkrét példát. A fővárosi önkormányzat volt erről szó a nyilvánosságban az elmúlt hetekben, árulja például, de csak egy példa, több ilyen is van, a kelemföldi pályaudvar melletti kollégium épületet, azt a nagyon magas házat, ami ott a pályaudvar mellett van, a Budaörsi útról is látja mindenki. Most éppen reklámhálóként használják, bár a főpolgármester azt mondta, hogy a köztéri reklámhálókat ő eltávolítja, de ehhez képest a főváros saját ingatlanain is tele van ilyenekkel, de most ezt az árujelet bezárnám. Erre a telekre 75 000 négyzetmétert lehet építeni a hatályos építési szabályok szerint, ez körülbelül 1000 lakást jelent. Ha itt ezt a területet nem eladná a főváros, hogy ma itt a választások előtt még gyorsan kiárusítani akarják, ahol aztán egy fejlesztő jön, épít egy irodaházat, egy bevásárlóközpontot, nem fog az segíteni Budapest lakhatási válságán, ha helyett azt csinálnák, én ezt csinálnám, hogy a telket felajánlják egy ingatlan fejlesztőnek, és azt mondják, hogy építsen ide 1000 megfizethető lakást. Egy lakbértámogatást garantál a főváros, és előírja, hogy ide milyen állásokból, milyen anyagi helyzetben lévő emberek számára kell ezt biztosítani támogatott lakhatásként, akkor a telek, hogyha megvan, és van egy lakbértámogatási garancia, lenne olyan fejlesztő, aki hajlandó lenne fölépíteni itt az 1000 lakást, úgyhogy nem a fővárosnak kéne annak a megépítését kifizetni. Ezt csinálja Varsó, ezt csinálja Prága, ezt csinálja Pozsony. Rengeteg példát ismerek Európában erre. Ma ilyen együttműködések nincsenek, csak a panaszkodás megy a Facebookon, hogy nem lehet semmit csinálni, mert a kormány nem ad pénzt. Jobb lenne, ha adna, jobb lenne, ha több uniós pénz lenne, ez mind igaz, de nem lehet ebbe beletörődni és csak Facebook politizálni. Tehát itt látom azt, hogy például a főváros tudna többet tenni, és ez csak egy telek, amiről most beszéltem. Egy telekre 1000 lakás elférne, ennél jóval többet lehetne tenni, hogyha például azokban a rozsdaövezetekben, mondjuk a Józsefvárosi pályaudvar felhagyott területére is lenne mód ilyen programokat indítani, amik ma a vasút által felhagyott állami területek. Én ezekről is főpolgármesterként megpróbálnék megállapodni az állammal, hiszen valahol ez az államnak is érdeke, a közoktatást, az egészségügyet, a rendőrséget, az állam tartja fönn, hogyha ott nincs elég munkaerő, hogyha a közszolgáltatások fenntartása miatt sérül, akkor ez érdeke az államnak is, hogy itt megoldásokat találjunk, tehát szerintem itt együttműködésre is lehetne módot találni.
Ezt értem, a BKV dolgozóinál értem, ez egy fővárosi cég, de a főváros miért finanszírozná saját eszközeiből az állami egészségügy, meg az állami rendőrség dolgozóinak kedvezményes lakhatását? Ezt nem nekik kéne megoldani?
Pont ez a pártpolitikai csatatér szemlélet, ahol mindig mindenki a másikra mutogat, aztán a végén nincs ápoló, aki ellásson minket. És persze ezeknek a közszolgáltatásoknak a fenntartása állami feladat, de a végén egyrészt a budapestiek járnak rosszul, hogyha ezek nem működnek megfelelően. Másrésztről ugye beszéltünk a műsor előző szakaszában is arról, hogy Magyarország egy szélsőségesen centralizált ország. Ennek az eredménye, hogy minden ilyesmit az állam tart fönn. Ennek az oka az, hogy itt ugyanannyit keresnek ezek a dolgozók az ország bármely szegletében, tehát hogyha meg szeretnénk tartani Budapest versenyképességét, akkor muszáj, hogy Budapest adjon egy kis pluszt ahhoz, hogy ide tudjuk vonzani azt a munkaerőt, aki ahhoz kell, hogy a közszolgáltatások jól működjenek. Szerintem ez egy belátható logika, de nyilván nem kell ezt ennyire leszűkíteni. Én azt gondolom, hogy ha ezt a modellt összerakjuk, akkor ennek a modellnek még számos leágazása lehet. Lehet például olyan bérlakásokat is létrehozni, amit a családjukat alapító fiatalok számára biztosítunk, akik szociálisan vagy anyagi hátterüket tekintve nincsenek olyan helyzetben, hogy maguk finanszírozzák az első lakás megvásárlását. Lehet abban tenni lépéseket, hogy azok a legveszélyeztetettebb csoportok, akik például a gyermekvédelmi intézményekben ebből jönnek, ugye ez most egy a közéletben gyakran tárgyalt téma, és elég szomorú, hogy korábban alultárgyalt volt, vagy nevelőszülőktől, vagy családok átmeneti otthonából kerülnek ki. Tehát elérik a nagykorúságot, már nem gondoskodik róluk az a rendszer, aki egyébként fiatalkorukban még gondoskodik róluk. A felnőtt életükben nincs meg az anyagi és élethátterük, hogy egyedül létrehozzák azt az egzisztenciát és lakhatást, ami ehhez szükséges, és itt szerintem nagyon is lenne szerepe a fővárosnak segíteni az életkezdésben ezeknek a fiataloknak. És egyébként még két hasonló témát kiemelnék, kollégiumok. Óriási hiány van kollégiumi férőhelyből Budapesten, ez aztán lakhatási krízist okoz, mert a egyébként lakáscélú ingatlanokat veszik ki az egyetemisták, akár külföldi, akár belföldi egyetemisták. Ugye a Diákváros projekt erről szólt, azt a kormány sajnos leállította. A főpolgármester két hétig a Facebookon tiltakozott ellene, de azóta se hallottunk erről tőle. Most éppen a saját kollégium épületét is eladja. Szerintem fontos ilyen modellben kollégiumfejlesztésben is gondolkodni, és végül szerintem az idős ellátásban is van egy új koncepciónak helye. Az a fajta intézeti ellátás, ahol ha valaki nem tud már saját magáról gondoskodni, muszáj, hogy egy ilyen típusú segítséget kapjon, de az, hogy 24 órában más idős emberekkel kell együtt lennie, hogy nincs egy saját privát tere, tehát ez a régi típusú idős otthoni intézeti ellátás helyett számos jó európai példa van arra, hogy olyan típusú, a méltó időskorra lehetőséget adó apartmanházakat hoznak létre önkormányzati feladatellátás keretében. Barcelonában vagy Bécsben van talán a legjobb példa erre, amit ismerek, hogy az idős embereknek van saját lakásuk, el tudnak vonulni, van saját kiskonyhájuk, van saját lakóterük, de az elmagányosodás ellen van olyan közösségi tér is abban a házban, ahol viszont tudnak sakkozni, leülni, filmet nézni, találkozni, kártyázni a többiekkel, és ez nem ez a fajta zárt intézeti modell, hanem egy egészen máshol. Ők is hozzájárulnak ehhez nyilván, de azoknak, akik ezt piaci logikán nem tudják maguknak kifizetni, az önkormányzat is ad ehhez segítséget. Ma másfél év a várakozási idő a budapesti idős otthonokban, mint a főváros tart fönn. Szerintem érdemes lenne kapacitást bővíteni, de itt is ezt a fajta logikát behozva, amiről itt az előbb Kelenföld kapcsán beszéltem. Tehát szerintem igenis van feladata a fővárosnak abban, hogy ne azt mondja, hogy majd a piac mindent megold, de ne is olyan álmokat kergessen, amik azt mondják, hogy itt mindent közpénzből kell fölépíteni, mert ez a főváros mai anyagi helyzetében nem fog menni, ez csak arra jó, hogy utána a kormányra lehessen megint mutogatni. Persze meg kell próbálni a kormánytól, Európai Uniótól minél több pénzt szerezni, és abból elvégezni azt, amit csak el lehet, de egyébként én hiszek abban, hogy létre lehet hozni a magántőke és a között olyan együttműködést, amiből nem csak a magántőke jár jól, hanem a köz is profitál. Van ebben tapasztalatom, a budapesti buszflottát 2010 után a BKK vezérigazgatójaként úgy cseréltük le a régi kohószökevény ikaruszokat új buszokra, ezekre a világoskék új buszokra, most már nem annyira fiatalok, mint akkor voltak, hogy bevontunk magánszolgáltatókat, és azok a BKK által előírt útvonalon, menetrend szerint, és továbbra is azzal a tarifával, mint régen, működtették ezeket a járatokat, és hirtelen több száz autóbusz, több mint 500 busz le tudtunk cserélni a köz és a magántőke együttműködésében. Szerintem ilyen típusú modellekkel lehet Budapestet más területeken is fejleszteni.
Az egészségügyi mi dolga a főpolgármesternek, az régen az állami, és fantasztikus tervek vannak papíron, centrumkórházakról, szuperkórházakról, ügyeleti rendszer átalakításáról, mindenről szinte.
Fantasztikus tervekből valószínűleg nincs hiány, de megvalósításból annál inkább. Én nagyon röviden 4 pontot emelnék ki az egészségügy kapcsán. 1. Prevenció. Én abban hiszek, hogy az egészségügyben a leghanyagoltabb terület az, hogy megpróbáljuk megelőzni a betegségeket. Ennek nyilván van egy olyan ág, ami a tömegsportot érinti, hogy Budapesten legyen több elérhető uszoda, legyen több elérhető futópálya, amennyire csak lehet, mozdítsuk elő ezeknek a fejlesztését, akár legyenek olyan lineáris parkok, ahol mondjuk egy infrastruktúrális nyomvonal mentén, például a vasútvonalak mentén végig lehet futni, végig lehet sétálni, végig lehet biciklizni. Rengeteg ilyen jó példa van most európai nagyvárosokban. Nekünk voltak korábban terveink arra, hogy lehetne ilyet létrehozni mondjuk a nyugati pályaudvartól ki egészen Rákos rendező felé a vasúti vágányok mentén. Hogyan lehetne ugyanilyet létrehozni Észak-Csepeltől az új gyaloghídon át a rakpartra, és így tovább. Ez az egyik kör, vagy akár különböző olyan köztereken, dzsemborikon, hétvégi programokon megjelenni a fővárosnak olyan szűrő buszokkal, szűrő eszközökkel, ahol az ilyen könnyen szűrhető betegségekben segítjük a budapestieket, hogy megtalálják, hogyha mondjuk egy bőrrákgyanús anyajegyük van. És ebben szerintem együtt lehetne működni például a szakrendelői hálózatával is a kerületeknek. Egy. Kettő. Én komoly problémaként azonosítom a Budapesten a sürgősségi betegellátás állapotát. Ez ugye alapvetően a nagy centrum kórházakban zajlik, de elképesztő körülmények között sok-sok órás várakozással szembesül az, aki ma bemegy egy nem életveszélyes, de azért kórházi ellátást igénylő problémával, sérüléssel valamelyik kórház sürgősségi osztályára.
Hát jó, mert triázsolnak. Sokszor... Hát ez mindenütt így van a világon, nagy valószínűséggel.
Hát azért...
Aki érzik, az hamarabb bekerül, mint akinek csak fáj.
Persze, hogy így van, igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy az a várakozási idő és az az ellátási színvonal, ami ma a budapesti kórházakat ezügyben jellemzi, az nem Stockholmtól vagy Bécstől idegen, hanem az összes nagyvidéki városunkban is jobbak az állapotok. Tehát Budapesten ma az egészségügyben és a kórházak kapcsán nem azt kell kitűzni célul, hogy utolérjük Londont vagy Stockholmot vagy Bécset, hanem azt, hogy utolérjük Debrecent vagy Győrt. És szerintem ez azért probléma, amit a főpolgármesternek meg kell jelenítenie, és én azzal sem tudok egyetérteni, hogy ma a területi ellátási kötelezettségekre hivatkozva, hogyha bemegyek egy budai lakcímkártyával egy pesti sürgősségi kórházba vérző kézzel, akkor elküldenek, mert nekem a budai kórházba kell mennem, akkor is, hogyha az a város másik végén van.
Nem ők Budapest az ügyeletesek.
De ők az ügyeletesek, és el is látják, de hogyha a lakcímkártya szerint nem az illetékes sürgősségi osztályra megyek be, akkor elküldenek. Ez ma a helyzet.
Tehát szerintem... tapasztalataim vannak, megmondom őszintén, engem még sose küldtek el sehonnan.
Engem igen, de nem a saját tapasztalatomból indulok ki, nagyon sok egészségügyi szakemberrel beszéltem erről. Én szerintem itt van teendő. És én nem, most, hogy nem, nagyon, az orvosok, ápolók nyilván emberfeletti munkát végeznek, nem őket akarom ebben kritizálni. Én azt látom, hogy az egészségügyi kormányzat egész egyszerűen még egy vidéki nagyvárosban egyrészt uniós pénzeket is föl tud könnyebben használni, másrészt sokkal világosabb nyomás alatt van a település polgármestere önkormányzata részéről, mint Budapesten, ahol egy szétaprózódott kerületi főváros rendszer van, eleve, ugye mivel itt működik a kormány, valahogy ezekben az ügyekben sokkal kevésbé érzi sokszor a budapesti politika magáinak azt, hogy úgy fölvállalja a budapestiek képviseletét. A budapesti ellátásban rengeteg intézmény működik, egyetemiek, SOTE, egyháziak és persze a normál állami egészségügy szereplői, ezek között nagyon kevés koordináció van. Én nem azt mondom, hogy a főpolgármester ezt föl tudja vállalni, de azt, hogy a legfontosabb területeken, és példaként hoztam a sürgősségi ellátást, igenis tudja artikulálni ezeket a problémákat, szerintem ez fontos, és ezt meg kell tennie. És végül, de nem utolsó sorban, amit a kérdésében említett, a centrumkórházak kérdése, hát itt ugyanúgy leállított Lázár János minden beruházást, mint a hévek és a vasútfejlesztés kapcsán, amiről én többet beszéltem eddig, mert nyilván alapvetően közlekedési és városfejlesztési kérdések voltak az én fókuszomban. Most is nyilván sokat foglalkozom ezekkel, és azért azoknak a leállítása is elég nagy probléma, de az, hogy akár a Dél-Budai Centrum Kórház kérdése lekerült a napirendről, ahol szerintem érvényes vita az, hogy jó helyre tervezték-e azt, de most szó sincs róla már. A Honvéd Kórház bővítése és ezáltal a régi rémes állapotú MÁV kórház kiváltása, a Podmanicki utcai szárny kiváltása, ami a videómban is szerepelt, vagy akár a Szent István Szent László Délpesti Centrum Kórház új főépületének a megépítése, ezek mind-mind lekerültek a napirendről, nem történik semmi. Úgy beszélgetünk ma itt az arénában 2024-ben, hogy egyetlen kórházi beruházás sincs folyamatban érdemi léptékben Budapesten, de ugyanígy nem zajlik egyetlen hévfejlesztés sem, egyetlen villamosépítés sem, egyetlen nagy köztérrekonstrukció sem. Budapest fejlődése egyfajta lendületvesztésben van. Az én életemben ilyen egyébként még nem volt, ezért is van bennem egy nagyon erős csalódottság a várospolitika mai helyzetével és ezzel az állandó egymásra mutogatással, pártpolitikai csatározással kapcsolatban, ami Budapestet jellemzi, és azt látom, hogy nem csak Bécstől maradunk le egyre jobban, hanem Varsó, Prága, Pozsony fejlődési üteméhez képest is egy jelentős lemaradó trend látszik, miközben ez tényleg egy isteni hely ez a Budapest, gyönyörű, szép, rengeteg kiváló adottsága van, gyönyörű épületeink, gyönyörű köztereink vannak, tehát hogy van mire büszkének lennünk, és van mire építkeznünk, és nekünk arról kéne a budapesti politikában beszélni, hogy hogy hozunk ide egy fejlesztőközpontot, és hogyan versenyzünk Tallinnal, hogy jönnek létre a mesterséges intelligencia, biotechnológia, és egyéb 21. századi iparágakban azok a munkahelyek, kutatóközpontok, amik a mi egyetemi világunkra épülve Budapestet a világélvonalába repítik, és azt a gazdasági erőt megteremtik, amiből még többet, és még többet, és még többet tudunk fejleszteni. Ehelyett az egymásra mutogatás, és az állandó kistílű pártpolitizálás megy Budapesten. Engem ez dühít, és ezért fogalmazom meg ezeket az álláspontokat.
Említette a közösségi sportot. Mit gondol a profi sportról? Legyen-e több sportrendezvény Budapesten, legyen-e olimpia Budapesten, legyen-e több fotóverseny Budapesten, ez vékony jég, mert kevés dolgot gyűlölnek jobban a budapesti autósok, akiknek nagy a hangjuk, mint a fotóversenyt.
Hát azért ezek elég eltérő léptékű kérdések, amiket föltett. Menjünk végig
sor. Profizmusról szól.
Igen, de hát egyébként a futóversenyek azért...
De fizetős futóversenyek, néha világsztárok futnak itt, az autósok meg.
Néha, igen, néha én is megpróbáltam, és azért nagyon messze vagyok a professzionális sporttól, de nem szeretném megkerülni a kérdését. Tehát futóversenyügyben kialakult szerintem azért egy egyensúly itt az elmúlt években, ez még Tarlós István idején alakult ki, ahol van ennek egy nagyjából fix száma, meg vannak a rendezői, nem rendezhet bárki bármilyen apropóra ilyen marketing célú futóversenyeket, mert ki akarja írni a valamelyik fogkrémnek a márkáját, és akkor rendez rá egy futóversenyt. Tehát azért ennek vannak korlátai, szerintem ez helyes, és ezt működtetni kell ezt a rendszert tovább. Egyébként a legtöbb futóversenyszervezők nagyon jó munkát végeznek, szerintem. A tömegsportnak, a professzionális sportnak az intézményi, vagy ilyen infrastruktúrális megjelenése kapcsán azt egész konkrétan hagy fogalmazom meg, hogy szerintem nincs szükség több stadionra Budapesten, nem is támogatnék ilyet, és ez az álláspontom nem olyan, mint Karácsony Gergely volt 2019-ben, hogy addig hirdetett stadion stoppot, ameddig a Városházára oda nem került, majd másnap ezt a véleményét megváltoztatta, nincs szükség több stadionra Budapesten. És ezt nem azért mondom, mert feltétlenül azt gondolnám, hogy egyikre se volt szükség, ami megépült. Tehát szerintem a Puskás Aréna tényleg egy olyan intézményként jött létre, ami nagyon sok olyan eseménynek adott otthont, nyilván a futballban a leginkább, de azért más sportokban, vagy a koncertekben is, ami megdobogtatta a magyarok szívét. Szerintem volt és van szükség egy ilyen nemzeti intézményre, de szerintem további stadionépítésekről nem érdemes beszélni. Ami az olimpiát illeti, ott én azt gondolom, hogy egyrésztről a kérdésnek minimális aktualitása van, hiszen idén olimpia van Európában, és az nem Budapesten lesz, hiszen az erre vonatkozó pályázatunkat az ismert politikai ügymenet után 2017-ben ez a kormány visszavonta. 2028-ban az Egyesült Államokban, 2032-ben Ausztráliában lesz olimpia. Ebből azért az következik, hogy a világ legnépesebb földrészén és a legjobban gazdasági értelemben fejlődő földrészén, Ázsiában várható, hogy 2036-ban lesz olimpia, és akkor még Afrikáról nem is beszéltünk. Tehát valójában, ugye Afrika még sosem rendezett olimpiát, és nyilván van rá ambíciójuk. Tehát valójában szerintem Budapest, mint európai főváros, valójában 2040 előtt szóba sem kerülhetne. Ezt csak azért mondtam így el, mert nem tartom igazán időszerűnek ezt a kérdést a budapesti politikában és ebben a kampányban. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az első kérdés, amit fel kell tenni, körül kell járni, hogy alkalmas a Budapest egy ilyen rendezvény megrendezésére, és most ha csak visszacsatolhatok az előző témánkra, hogyha a 2040-es Usain Bolt ne adja ég elesik a futás közben, és utána beviszik a Szent János Kórház traumatológiájára, azt a képet azért szerintem a hallgatók nehezen tudják elképzelni. Tehát az én válaszom jelenleg az, hogy nem alkalmas Budapest egy ilyen rendezvény megtartására. Tehát először ezt a fajta vitát kell lefolytatni, hogy mi kell ahhoz, hogy egyáltalán alkalmasak lehessünk, de szerintem ez a kérdés jelenleg nem aktuális.
Mit kíván tenni az autósokért, a kerékpárosokért, meg a gyalogosokért? Mind a három kritikus tömeg és az egymás iránti gyűlölet vektorok egy rosszabb napon azért tapinthatóak a közlekedésben.
Itt két dolog egyszerre igaz. Az egyik az az, hogy Budapesten az autóforgalom növekedésére se hely nincs, se szándék nincs. Ebben egyébként a kivételesen a pártpolitikai oldalak között van egy, a főcímek meg a Facebook posztok ellenére van egy olyan típusú egyetértés, hogy azok a stratégiai dokumentumok, amik azt célozzák, hogy Budapesten 10 utazásból 8 ne autóval történjen, ezeket még Tarlós István idején a BKK-ban mi készítettük először elő, aztán amikor már rég nem voltam ott, akkor is elfogadta egyhangulag a közgyűlés az új verzióját, még Tarlós alatt, és aztán most Karácsony Gergely idején is ugyanezt a dokumentumot elfogadták többször. De mondjuk épp ez mutat is egy problémát, hogy a célok ugyanazok, de nem haladtunk semmit a megvalósításuk felé, hiszen az autóforgalom jobban nőtt, mint a közösségi közlekedés vagy kerékpárt választók száma az agglomerációs nyomás miatt, 10-ből 6 utazás a városhatárt átlépő forgalomban autóval történik, és minden második autóval megtett kilométert Budapesten egy agglomerációból érkező gépkocsival tesznek meg. Ez azt jelenti, hogy a közösségi közlekedés fejlesztésében még többet kell tennünk, és az autósok felé azt világossá kell tenni, hogy az a közösségi közlekedés fejlesztése és persze az egyéb alternatív közlekedési módok, így a kerékpározás fejlesztése azért szükséges, mert ezt a fejlődési ütemet a város helyben nem tudja kiszolgálni. 1 millió autó volt 2010-ben Magyarország központi régiójában, tehát Budapesten és Pest megyében jelenleg 1.350.000 van. Ha csak a többletautókat, amik azóta érkeztek Budapestre, mióta a jelenlegi kormány mondjuk 2010 óta hatalmon van, csak hogy az időt, el tudjuk képzelni ezt az időtávot, azért mondom így, azok az autók, ez a 350.000 plusz autó, ez Budapesttől Koppenhágáig érne egymás megjárítva.
De egy autós nem a többletautót nézi, hanem a sajátját, és azt mondja, hogy itt tegnap még vígan autóztam, de most egy kerékpársáv van föltvásárolva. Micsoda dolog ez?
A másik fele pedig, hogy Karácsony Gergely főpolgármestersége idején teljes egészében hiányzott az a fajta empátia, hogy az autósok nem ártani akarnak Budapestnek, és szennyezni, és dugót csinálni, és nem lehet egy ilyen morális kioktató hozzáállással változást elérni a közlekedésben. Ugye neki volt egy olyan eltéresült mondata, hogy szálljanak ki és menjenek gyalog, amikor valaki szóvá tette azt, hogy milyen közlekedési problémák vannak. Szerintem ez nem a helyes út, és amellett, amit az előbb elmondtam, hogy olyan megoldás, hogy mindenki autóval tudjon járni, nem tud lenni, mert akkor le kéne bontanunk hozzá a belvárost. Tehát, hogy ez itt érdemes tényleg őszintén, korrekten és a geometriai valóságból kiindulva beszélgetni közlekedéspolitikáról. Ezzel együtt szerintem több empátiára is szükség van arra, hogy épüljenek P+R parkolók, és a közösségi közlekedés fejlesztését elsődlegesnek tekintsük, villamosokat fejlesztünk, buszsávokat hozzunk létre, és végre elérjük a kormánynál a hévek fejlesztését. És ami az utóbbi kérdését illeti, én pártján vagyok a kerékpáros közlekedés fejlesztésének, de nagyon sok elhibázott félmegoldást látok abban, ahogy a főpolgármester ez ügyben eljárt az elmúlt években. Én főpolgármesterként azt vállalom, hogy az Üllői úti és a Váci úti karó sort és lekarózott kerékpár sávokat felülvizsgáljuk azonnal, és egy új forgalmi rendet alakítunk ki, ahol a biztonságos kerékpározás feltételeit létrehozzuk. Ma ugye ezek nincsenek meg, mert ezek nem biztonságosak, ez a kialakítás, és ezt az össze-vissza festegetett, egyébként esztetikai értelemben is Budapesthez méltatlan kialakítást, ami ma ezeken a főútvonalakon van, ezt ebben a mai formájában felszámoljuk, és egy olyan új közlekedési rendet hozunk létre, amivel egyébként hitem szerint mindenki, még a kerékpárosok is, és egyébként a buszon utazók is, hiszen többször szóvá tettem, hogy a busz közlekedés is hátrányt szenvedett ezek miatt, az intézkedések miatt jobban jár. És a kerékpáros közlekedés bővítésében a tekintetben is hiszek, hogy például a Bubit ki kell terjeszteni a külsőbb kerületekre, ki kell terjeszteni, hogy az összes metroállomás környékén legyen az Őrs vezértere, vagy Kőbánya-Kispest, vagy Ecseri út térsége, vagy az Újpest központ térsége legyen Bubi állomás, nem csak a metroállomásnál, hanem a környező térségekben. Én nem szeretném mindig kritizálni Karácsony Gergelyt, mert ismerjük el, hogyha valamiben elért eredményt. Én ebben egy korrekt, nem személyeskedő, mindig a tényekhez ragaszkodó kampányt szeretnék vinni. Tehát a Bubi megújítása szerintem egy jól sikerült dolog lett. Többen is használják. Örülök, hogy tovább vitték azt, amit elkezdtünk 2014-ben, és egy jobb megosztott kerékpárrendszer jött létre. Szerintem erre építkezve ezt tovább kell bővíteni a külső városrészekbe. Az autósok felé pedig folyamatosan alternatívát kínálva, kellő empátiával, az összefüggéseket megmagyarázva, ha kell, mindig korrekcióra készen, és P plusz R parkolók építésére kellő figyelmet fordítva kell szerintem a városvezetésnek fordulnia. És még egy dolgot megemlítenék itt, a Galvani hidat. Én azt végképp nem értettem Karácsony Gergely politikájában, hogy egy ilyen folyamatos ellenkampányt folytatott a Galvani híd ellen, és aztán bírósági megtámadás útján létrehozta azt a helyzetet, hogy megtámadta a környezetvédelmi engedélyét ennek a beruházásnak. Ezzel elérte, hogy a bíróság előtt egy hosszadalmas folyamat kezdődjön, és aztán Lázár János megérkezett, és vigyorogva leállított ezt a beruházást is, és elvitte a pénzt vidékre. Nyilván, ha Lázár János tehetné, minden ilyen forrást a mezőhegyesi ménes birtokra vinne, ezt tudjuk jól, sajnos, de mégiscsak az a helyzet, hogy itt egy olyan együttműködés jött létre, ahol azt, hogy egy új híd épüljön Budapesten, ezt közösen akadályozták meg. Én szerintem ezt a kérdést napirendre kell újra venni, szerintem van szükség új Dunahídra Budapesten, pont a belváros elkerülhetősége érdekében, hogy tudjunk több közteret biztosítani arra, hogy sétálni lehessen, hogy zöld felületek jöjjenek létre, hogy ki lehessen ülni egy kávét meginni. Igenis, ezek fontos dolgok. Szükség van, hogy a belvárosban kevesebb legyen az átmenő forgalom, de ehhez a külső körutakat fejleszteni kell. Én szerintem a Galvani híd terve jó, a tervek készen vannak, ezt megcsináltuk. Én a kormány felé főpolgármesterként szeretném újra napirendre venni a Galvani híd kérdését.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vitézi Dávid, a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület és az LMP közös főpolgármester jelöltje volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Király István Dániel felelős szerkesztő, Módos Márton főszerkesztő, Széchenyi Ágnes szerkesztő kollégám vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára.